Akkor folytatnánk a hajlítási vizsgálatát a vasbeton gerenda szerkezeteknek. Ugye a múlt alkalommal a rugalmas állapotban való feszültségszámítással foglalkoztunk. Alapvetően két esetben, amikor repedésmentes a tartó, vagy amikor berepett a keresztmetszet. Most igazából ez a vizsgálat, azt már múltkor is mondtam, ez akkor jogos vagy érvényes, amikor a beton az nincs túlságosan kihasználva, tehát ha a beton sigma-epszilon diagramját megnézzük, ami valóságban valami ilyesmi, akkor ennek egy bizonyos korlátjáig lehet tekinteni úgy viszonylag kis hibával, hogy a beton rugalmasan viselkedik. Ez többé-kevésbé ennek a maximális értéknek a 0,6-szorosa, ameddig ez a feltétel jogos. Ha viszont azt szeretnénk megállapítani, hogy egy hajlított keresztmetszet mikor megy tönkre, mikor törik el, akkor a betonnak a fizikai viselkedésénél, a sigma-epsilon diagramjánál igazából ezt a teljes diagramot figyelembe kellene vegyük. Tehát a következőkben most arról fogunk ismerkedni, hogy ha egy hajlított keresztmetszetnek a teherbírását szeretném meghatározni, akkor az hogyan lehetséges egy vasbeton keresztmetszet esetében. Hát ennek továbbra is hajlított keresztmetszetről van szó. Ennek a lényege ugye az, hogyha volna egy egyszerű szerkezetünk, ugye mindig szerkezetből kell kiindulni, amelyre működik valamilyen teher, és amely teherből kapunk egy nyomatéki ábrát, amelynek van egy maximális értéke valahol, amit aztán MED-vel jelölünk, ez a nagy E betű, ez mindig szintén az angol kifejezésből az effekt, vagyis a hatást jelenti, speciál, ez most nyomatéki hatásnak a méretezési értéke, ugye a D betűvel jelölve. Akkor az a kérdés, hogy ez a keresztmetszet törés nélkül mekkora nyomatékot tud elviselni, és a mértékadó nyomatékhoz képest ez hogyan viszonyul. Tehát a feladatunk az tulajdonképpen nem más, mint a kritikus keresztmetszetben meghatározunk egy olyan nyomatéki ellenállást a keresztmetszet adatai vasolása és egyebek alapján, amely nyomatéki ellenállás azt jelenti, hogy ha az adott keresztmetszetre egy ekkora nyomaték működik, akkor az a keresztmetszet az tönkre megy, eltörik, tehát további teherbírást annak a keresztmetszetnek nem lehet már tulajdonítani. És akkor ennek alapján tulajdonképpen ebből a MRD nyomatéki ellenállásból, ha ismerjük a szerkezetnek a terhét, tehát hogyha mondjuk itt egy Q egyenlő konstans, egyenletesen megosztó terhünk lenne, akkor meg lehet határozni erre a gerendára azt a QR, hát ide is egy D betűt illik tenni, hogy ez a számított értéke annak az egyenletesen megosztó tehernek, amit ez a gerenda, ez a statikailag határozott gerenda kibír, mert hogyha ez a keresztmetszete neki hajlításra tönkre megy, akkor nyilván több terhet nem visel el. Tehát így meghatározható egy adott szerkezet esetében a teherbírás, a tehernek a maximális értéke, amit erre a szerkezetre rá lehet tenni. Hát ez nyilván a szokásos képlet alapján, hogyha ugye az ME D egyenlő Q L négyzet per 8, akkor ebből ki lehet fejezni a Q R D-t, hogyha ide az M R D-t helyezzük át, tehát egyenlő lesz 8-szor M R D per L négyzet, ugye, amely összefüggés alapján, ha ezt a törőnyomatékot meg tudjuk határozni, vagy nyomatéki terbírás meg tudjuk határozni, akkor ez a teherérték is számítható. Tehát a célunk az most, hogy ezt a MRD nyomatékot számítsuk ki, amit egy vasbeton keresztmetszet elbír. Ha ezt a keresztmetszetet most oldalnézetben nagyobban kirajzolunk, akkor tulajdonképpen ugyanazt az utat kell végigjárnunk, mint amit a múlt órán már megtettünk. Tehát fel kell tételezzünk először valamilyen alakváltozási állapotot ebben a keresztmetszetben. Tételezve fel, hogy két oldalán is vannak vasak, tehát a húzott meg a nyomott oldalon is általános esetben. Ugye erre működik egy M nyomaték, és tulajdonképpen ennek a határértékét keressük, amelyet még törés nélkül elbír a tartó. Hát, hogyha hozzárendeljük a keresztmetszetet a szokásos módon, tehát egy egyszeresen szimmetrikus keresztmetszetünk van, amelybe koncentráljuk a vasakat, amelyek hát ugye egyedi acélszálakból állnak, a súlypontjuk helyére, akkor ismerjük ennek a keresztmetszetnek az adatait. AS vesző, AS, mint ahogy azt már múltkor is feltüntettük, hasznos magasságát, teljes magasságát, hasznos magasságát a húzott oldali vasakra, és a nyomott vasaknak a távolságát, ugye ezeket mind a nyomott betonnak a szélső szálától szokás meghatározni, és hát a szélessége az pedig függ a keresztmetszet alakjától, tehát hogyha valahol felveszünk egy ilyen értéket, akkor a B, ugye ez Y, keresztmetszet alakjától függő érték. És hát a nyomaték hatására megint csak mit fog ez a keresztmetszet csinálni? El fog fordulni, tehát lesz egy elfordulási ábránk, amely a feltétel szerint, mint ahogy eddig is, követi a Bernoulli-Navier hipotézist, tehát az elfordulás az lineáris alakváltozási ábrát jelent, vagyis a keresztmetszet sík marad az alakváltozások után is. Tehát egy epsilon ábra fogja jellemezni a keresztmetszet alakváltozását. És ha ezt az epsilon ábrát ismerjük, akkor ugye a fizikai egyenleteinkkel, amelyeket megfelelő módon kell most megválasztani, hozzá lehet majd rendelni a feszültségek ábráját, majd a feszültségek alapján a belső erőket meg lehet határozni, majd a belső erők alapján pedig az egyensúlyi egyenletek feltételezésével meg lehet határozni azokat az ismeretleneket, amelyekre szükségünk lesz. Ebben az esetben ugye az egyik, ez az MRD érték. A másik ismeretlen pedig, mint ahogy az eddigiekben is volt, az a beton nyomott zónájának a magassága, vagyis az elfordulási középpontnak a távolsága a nyomott szélső szálltól, ez az X érték. Most jön az a feltétel, amely mellett a teherbírásnak a mértékét tudjuk majd meghatározni. Ugye itt ezt hozzá tudjuk rendelni a megfelelő acél alakváltozási értékeket is. Tehát itt a beton szélső szálában majd lesz egy epsilon C összenyomódás. A felső oldalon lévő betonacélban egy epsilon S vessző összenyomódás, itt pedig alul egy epsilon S megnyúlás. A teherbírás meghatározásának a feltételeként alapvetően azt a feltételt kell tenni, hogy a betonnak ez a bizonyos sigma epsilon diagramja, az teljes mértékig ki van használva, tehát ennek a sigma epsilon diagramnak van egy határértéke az összenyomódás oldalán, ez az epsilon CU-val jelölt határérték, amelynél nagyobb összenyomódást a beton nem tud elviselni, vagyis ha ekkora összenyomódás keletkezik valamelyik szálában, akkor az a szál összemorzsolódik, és a teherbírás megszűnik. És ezt az állapotot tekintjük annak, amelynek a feltételezésével a keresztmetszet hajlítási teherbírását meg lehet határozni. Tehát most ennél az alakváltozási ábránál, ahhoz, hogy a törési állapotot tudjuk leképezni, azt a feltételt fogjuk tenni, hogy az epsilon C ebben a nyomott szélső szálban megegyezik ezzel a törési összenyomódással, ez az epsilon CU-val, amelynek az értékét a szokásos betonoknak az alapján, azokon végzett kísérletek alapján, tehát C12-estől C50, C60-as betonokig, azonos értékűnek lehet választani, mégpedig a kísérletek és a szabályzati előírások alapján ez az érték az Eurókód szerinti, tehát az európai szabvány szerinti vizsgálat alapján 3,5 ezrelék. Tehát a betonnak a nyomott zónája az a nyomott szélső szálban teljes mértékig ki van használva eddig a törési összenyomódásig. Ha ezt a feltételt tesszük, akkor ugye most már ennek az alakváltozási ábrának az alakja, vagy hát a dőlése, az csak a semleges tengely helyétől fog függeni. Tehát a semleges tengely helye lesz az egyik olyan ismeretlen, amelyet a vizsgálat során meg kell határozni, és a másik ismeretlenünk pedig majd ez az MRD törőnyomaték vagy határnyomaték, amelyet alapvetően keresünk. Ha ezt a feltételt tesszük, és azt a másikat, hogy a alakváltozási ábra lineáris, akkor most már ehhez hozzá tudjuk rendelni a feszültség állapotát is a keresztmetszetnek, attól függően, hogy a tényleges sigma epsilon diagramhoz képest milyen számítási vagy az azt megközelítő sigma epsilon diagramot használunk. Hát ezt még talán a legelső órán felrajzoltam, azokat a sigma epsilon diagramokat, amelyeket különböző állapotokban használni szokás. És ugye a betonnál háromféle, tehát most jönnek a fizikai egyenletek, ami tulajdonképpen a sigma epsilon diagramnak a felvételét jelenti. És hát a fizikai egyenletek alapján hozzá tudjuk rendelni azokat a számítási diagramokat, amelyeket alkalmazni szeretnénk. Ugye törési állapotban megmutattam, hogy háromféle ilyen diagramot szokás használni. Ugye a sigma epsilon diagram esetében a betonnál csak emlékeztetőül egy másodfokú parabola, illetve egyenes szakaszból álló diagram volt az egyik, amit használni lehet, a másik egy ilyen bilineáris diagram volt, ami ugye, így nézett ki. A harmadik pedig ez a zérus, majd konstans szakaszból álló diagram volt. És mindegyiknél ugye ez az epsilon cu, ez a végső érték, amelynél nagyobb alakváltozást nem tud elviselni a beton. És hát a közbenső értékek pedig úgy vannak meghatározva, hogy a tényleges ábrához, annak a területéhez közel azonos ábraterületet kapjunk, hogy a belső erők utána megfeleljenek a tényleges ábra alapján számítható belső erőkkel, valamint úgy, hogy a súlypontjuk is körülbelül ott legyen, ahol a tényleges sigma epsilon ábra súlypontja, hogy a nyomatékát, vagy a helyét a ebből számított belső erőnek is megfelelően tudjuk meghatározni. És akkor azt is mondtam, hogy hajlított keresztmetszet esetében e közül a három diagram közül a legegyszerűbbet szokás alkalmazni, mert ezzel a közelítéssel kapott hiba az hát olyan kicsi, hogy nem érdemes igazából ennél bonyolultabb szigma-epszilon diagrammal számolni. Hát ha most megnézzük, hogy ha most ezt a harmadik ábrát alkalmazzuk, ugye azt is tudjuk, hogy ez a 3,5 ezrelék, ez már ott rögzítve van, tehát ez minden diagramma igaz. Azt is felírtuk múltkor, hogy ennek az a szakasza, ahol tulajdonképpen az alakváltozáshoz nem tekintünk feszültséget, az pedig ennek a 0,2-szerese, tehát ez 0,7 ezreléknél van. Tehát ezt a két értéket, ezt múltkor is rögzítettük már. Tehát gyakorlatilag, ameddig az alakváltozás a betonban, a nyomott betonzónában kisebb, mint 0,7 ezrelék, addig nem tartozunk, nem tekintünk feszültséget a betonhoz. Onnantól kezdve egy konstans feszültséget tekintünk a betonhoz, amelynek az értéke az FCD, tehát a beton nyomó szilárdságának a méretezési értéke. Hát, hogyha ezt most itt ez az ábrához hozzárendeljük, akkor ameddig a semleges tengelytől 0,7 ezrelékignél kisebb alakváltozás tartozik, addig nulla feszültségünk lesz a beton nyomott betonban. Innentől kezdve pedig konstans beton feszültségünk lesz egész a nyomott szélső szálig. Tehát a betonra vonatkozóan kapunk egy ilyen FCD intenzitású, egyenletesen megoszló feszültségi ábrát. Igaz? Ezzel a betont le is tudtuk. A húzott betonzónában természetesen a betonnak a húzó feszültségeit azt elhanyagoljuk, mert ezt már a második feszültségi állapotban is elhanyagoltuk, tekintettel arra, hogy ha bereped a keresztmetszet, ugye akkor egy olyan pici húzó erő keletkezik csak nagyon közel a semleges tengelyhez, aminek a nyomatékát el lehet hanyagolni. Tehát, hogyha a törési állapothoz közeledik a szerkezetnek, vagy a keresztmetszetnek a terhelése, akkor ez a pici húzóerő még inkább elhanyagolható, tehát a beton húzását azt figyelmen kívül hagyjuk. Ellenben ugye mind a két oldali betonacélban ott fog keletkezni valamekkora húzó, illetve nyomó feszültség, ugye a felső részen egy szigma S vessző, az alsó részen pedig egy szigma S nyomó, illetve húzó feszültség. Ezeknek a feszültségeknek az értékeit, ezt pedig a betonacélnak a szigma epsilon diagramja alapján lehet meghatározni. Tehát most a szigma epsilon diagram az acélra vonatkozóan, amellyel számítjuk a keresztmetszetnek az ellenállását, kell, hogy fel legyen tüntetve. Ez a szigma epsilon diagram pedig a terbírási állapotban ez a bilineáris diagram. Itt most fölül húzott alul nyomott, végül is majdnem mindegy, hogy melyiket hova rajzoljuk. Mégpedig egy FSD határszilárdsággal, amely határszilárdság húzásra és nyomásra is általában megegyezik, jellemezve, valamint két alakváltozási korláttal jellemezve egy epsilon-SU, tehát a betonacélnak a szakadó nyúlásával, illetve egy epsilon-SE, a betonacélnak a folyás határával meghatározva, amely folyás határ az függ nyilván ettől a méretezési húzószilárdságtól, vagy nyomószilárdságtól, valamint a betonacélnak a rugalmassági tényezőjétől, amely viszont konstans, és 200.000 newton per négyzetmilliméter alkalmazandó szabványok szerint. Tehát most, ha ide visszatérünk, akkor itt tulajdonképpen két eset lehet bármelyik betonacélnál. Ha az adott betonacélban az összenyomódás, illetve a megnyúlás az kisebb, mint ez a rugalmas határmegnyúlás, akkor az adott nyúlásértéket meg kell szorozni az ES-sel, úgy kapjuk meg a hozzátartozó feszültséget. Ha viszont ugye a megnyúlás vagy az összenyomódás nagyobb, mint ez az epsilon SE, de kisebb, mint az epsilon SU nyilván, tehát már szakadásig nem mehetünk el, akkor a betonacélban keletkező feszültség az meg fog egyezni a betonacélnak a határszilárdságával, ugye? Ez így gondolom megérthető és elfogadható. Tehát ez attól függ, hogy mekkora a megnyúlás, majd meg fogjuk látni, hogy ezt praktikusan hogyan lehet a számításokban majd figyelembe venni. Minden esetre, hogyha a fizikai egyenletek révén hozzárendeltük az alakváltozáshoz a feszültségeket, akkor a feszültségekhez pedig hozzá lehet rendelni a belső erőket, amely belső erők azok egyrészt a nyomott betonzónában keletkező nyomóerőt jelentik, amelyet hát nagyon egyszerűen meg tudunk határozni ezzel a feltételezéssel, mert ez a nyomott betonzóna területe szorozva ezzel az FCD-vel, tehát a beton egyenletes nyomószilárdságával. Tehát itt konstans nyomófeszültséget feltételezve erre a felületre, ez rendkívül egyszerűen adódik, hozzá is tudjuk itt rendelni tehát a belső erők értékeit, amely tehát gyakorlatilag ennek a nyomott zónának a súlypontjában működő NC nyomóerőt fog jelenteni. Ha ismerjük a vas keresztmetszetet és a vasban lévő feszültséget, akkor a nyomott vas magasságában kialakuló NS vessző nyomóerő, valamint a húzott vasaknak a helyén keletkező NS húzóerő lesz a belső erőknek a rendszere, három ilyen belső erő van, és ezeknek a belső erőknek kell egyensúlyt tartani a keresztmetszetre működő külső erővel, ami most egy nyomaték, és ezt az egyensúlyt két egyenlettel tudjuk kifejezni. Az egyik a tartó tengelye irányában felírt nyomatéki egyenlet, tehát ugye a szumma, a vetületi egyenlet tartó tengely irányában. A szumma n i egyenlő nulla, minthogy a keresztmetszetre normál erő nem működik, csak egy nyomaték, és a legyen az az egyes, és a kettes pedig nyomatéki egyenlet, az pedig a szumma MI, vagy hát írjuk ezt úgy, hogy NI/ZI, amely elvileg a keresztmetszet bármely pontjára felírható nyomatéki egyenletet jelenti, az adott normálőt meg kell szorozni a referencia ponttól való távolságával. Ez meg kell, hogy egyezzen az MRD-vel, tehát az a nyomatékkal, amit keresünk, amelynek a meghatározása a célunk volt. Hát ugye az is látható, hogy elvileg, ha semleges tengely helyét azt ismerem, akkor a belső erők meghatározhatók lesznek. Tehát az első vetületi egyenletből ki tudom számítani így a semleges tengelynek a helyét, amely ehhez az alakváltozási, feszültségi és belső erő rendszerhez tartozik. Tehát ebből ki tudom fejezni az x értékét, amelyet utána ide behelyettesítve a másodikba tudom majd meghatározni a határnyomatékot, amely tehát a keresztmetszet teherbírását fogja jelenteni. Szóval elvileg idáig nem történt semmi különös. Az előzőkhez képest való eltérés az, hogy a fizikai egyenleteink azok másak, mint amit eddig használtunk, mert eddig ugye lineáris sigma-epsilon diagramot tételeztünk fel, mind a betonnál, mind a betonacélnál, de amikor a teherbírás számítására kerül sor, akkor már alapvetően a teljes diagram számításba kerül, mind a beton, mind a betonacél tekintetében. A praktikus számítás szempontjából, amikor az x-et határozzuk meg, akkor nekünk igazából nem is arra van szükségünk, hanem a fizikai modell szerint, tehát az alkalmazott sigma-epsilon diagram szerint effektíve nyomottnak tekintett betonzóna magasságára, ugye? Hogyha ezt az előző ábrán feltüntetem, ezt a bizonyos nyomott zóna magasságot, akkor ez a zöld, magasság lesz, ezt XC-vel szokás jelölni, utalva arra ezzel a C-indexel, hogy ez a számítási feltétel szerint nyomottnak tekintett betonzónát jelenti, tehát a semleges tengely által lezárt, ugye, és a fölötte lévő keresztmetszeti rész lesz az a nyomott betonzóna, amelyre az egyenletes nyomófeszültség működik. Ha most megnézzük a jobb felső részen azt a diagramot, amit használunk, tehát 0,7% és 3,5 ezrelék között változik ez a nyomott zóna, akkor vajon az X, tehát az elfordulási tengely távolsága, valamint a ténylegesen nyomottnak tekintett betonzóna magassága között milyen összefüggésünk lesz, hogyha ez teljes mértékig ki van telítve ez a sigma-epsilon ábra. Hát az arány mennyi? A nyomott zóna magassága, ugye, a 3,5 - 0,7/3,5 az 0,8 lesz, ugye? Tehát a ténylegesen nyomott betonzóna az 0,8, tehát az XC egyenlő lesz 0,8 X-el. Ugye ez abban az esetben van, amikor ezt a sigma epsilon diagramot használjuk, és teljes mértékig ugye ki van merítve a betonnak a összenyomódó képessége. Tehát akkor ez az arány meg fogja adni nekünk a elfeledési középpont és a nyomott zóna magassága közötti arányt. No, hát akkor elvileg itt mindent tisztáztunk. Most már azt kell megnézni, hogy gyakorlati példa esetében hogyan tudjuk ezt az eljárást alkalmazni. Hát ehhez tulajdonképpen, ami bennünket egy kicsit zavar, az az, hogy a betonacélban lévő feszültséget nem tudjuk igazából rögtön első látásra megmondani, hogy az mekkora, mert hát ahhoz ismernünk kell a betonacéloknak a megnyúlását, illetve összenyomódását. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez mekkora, ahhoz definiálni lehet a semleges tengelynek egy úgynevezett határértékét, vagy jellemző értékét, amely vagy azt jelenti, hogy a húzott betonacélban keletkező megnyúlás a keresztmetszet elfordulása alapján, az éppen megegyezik a betonacélnak a rugalmas alakváltozásával, és hogyha ugye ennél kisebb az alakváltozás, akkor a rugalmas állapot alapján történő képletet kell használni, tehát a szigma egyenlő észre epsilon, egyébként pedig az acélban lévő feszültség megegyezik a határfeszültséggel. Tehát próbáljuk meghatározni a semleges tengely határhelyzeteit. Először a húzott vas feszültsége alapján ehhez rajzoljuk fel még egyszer az elfordulási ábrát, amely tehát így néz ki, amelynél ugye azt feltételeztük, hogy itt mindig az epsilon cu egyenlő 3,5 ezrelék összenyomódás lép fel, és az a bizonyos határhelyzet, amely a húzott vasnak a feszültsége alapján kapható, az úgy definiálható, hogy az a semleges tengelyhelyzet, amelyet egyébként x nullával szokás jelölni, amely esetén itt ebben a vasban lévő megnyúlás az éppen az epsilon s i, tehát a rugalmas határ nyúlással egyezik meg. Hát hogyan lehet meghatározni ennek az értékét? Hát egyszerű aránypárral, tehát ismerjük most ezt a pontot, meg ezt a pontot, és keressük, hogy mekkora az x nulla. Ugye itt még a d érték, ami lényeges, tehát hogy hol helyezkedik el ez a húzott vas. Meg tudjuk határozni aránypár segítségével, az x nulla aránylik a d-hez, valamint az epsilon cu aránylik, hát most ezt kibővítettük, ezt a háromszöget, ugye egy ilyen háromszöggé, ez a háromszög, meg ez a nagy háromszög, amelyek egymáshoz hasonlóak, tehát epsilon cu plusz epsilon se, ugye? Hát ez lesz az x nullának a helyzete. De igazából mi nem is az x nullát szeretnénk meghatározni, hanem az xc nullát, tehát amely a teljes egyenletes feszültséggel terhelt betonzóna magassága lesz, ugye, tehát ami itt látható, amely a 0,7-es megnyúláshoz tartozó érték lesz. Tehát ez itt a XC0, amely az előző arány alapján ugye 0,8-szorozva XC. Vagyis, hát ha az XC nullával akarom ezt kifejezni, akkor ebből az következik, hogy az X nulla az egyenlő lesz 1 per 0,8-szor XC nulla, igaz? Vagyis 1,25-ször XC nulla. Tehát 1,25, bocsánat, XC nulla lesz egyenlő epsilon CU per epsilon CU plusz epsilon E. Ugye, tehát az X0 és az XC0 között van ez a arány. Ha ide most beírom a megfelelő értékeket, akkor az epsilon CU ugye az 0,0035, tehát a 3,5 ezrelék. Ezt még D-vel ugye meg kell szorozni. Felejtettük az előbb. Tehát 0,0035 per 0,0035 plusz az epsilon E, az pedig nem más, mint a betonacélnak a határszilárdsága, tehát az FSD per ES, és az ES az pedig 200 ezer, tehát akkor ide beírjuk a 200 ezeret, szorozva D-vel. Itt a 200 ezerrel megszorozva számlálót is, nevezőt is kapjuk azt, hogy ez egyenlő ugye 700 per 700 plusz FSD. Szorozva D-vel mindig. És hogyha most végül is az XC nullát akarjuk kifejezni, akkor ezt, ami ott látható, el kell osztani még 1,25-tel. Tehát innen az XC nulla egyenlő 700 per 1,25. Ha aki kiszámolja, az pontosan 560. Tehát 560 per 700 plusz FSD. Tehát ez lesz, szorozva D-vel, továbbra is. Tehát ez lesz az a határhelyzete a semleges tengelynek, amelyel el tudjuk dönteni, hogy ha ennél kisebb vagy nagyobb a tényleges értéke a semleges tengelynek, akkor a húzott vasban mekkora feszültség fog keletkezni. Még ezt a arányt, ami itt látható, azért felejtem el mindig a D-t, azt lehet egy Psi nulla értéknek, vagy Psi C nulla értéknek, bocsánat, tekinteni. Ez tulajdonképpen a hasznos magasságnak az arányát mutatja, ameddig, vagy ahol a semleges tengely éppen ott helyezkedik el, hogy a húzott betonacélban már éppen a határszilárdságot lehessen figyelembe venni. Egyébként pedig, hát, hogyha ez nem így van, akkor a rugalmas állapot alapján számítható feszültséget kell számítani. Tehát ezt a CC nulla értéket érdemes megjegyezni, amely a relatív helyzetét mutatja helyzetének a határértékét mutatja a semleges tengelynek a hasznos magasságtól függően. Ugye itt most teljesen mindegy, hogy milyen magas tartóról van szó. A magasságot, a hasznos magasságot ezzel az arányjal beszorozva kapjuk meg ezt a relatív helyzetet. Ha megnézzük, hogy ez körülbelül számszerűen mekkora, Hát itt olyan 400 körüli húzó határszilárdságot számításra véve a betonacélnál, ami egy átlagos érték, akkor ez ugye 1100 per 560, és kb. 0,5 körül van. Tehát a semleges tengelynek ez a bizonyos határértéke, ez a hasznos magasság fele körül helyezkedik el. És akkor, ha ezt így elfogadjuk, akkor most már azt is beláthatjuk, hogy hát arra az ábrára rajzolom, mert ott úgy egyszerűbb, hogyha a semleges tengely a valóságban ennél kisebb, akkor is innen indulunk. Tehát ez a barna, ez azt jelenti, hogy az XC kisebb, mint az XC nulla. Hát akkor a húzott vasban a megnyúlás az nagyobb lesz, mint az epsilon SE, tehát a rugalmas határ megnyúlás, vagyis az szerint, az ábra szerint a sigma S ebből kifolyólag az meg fog egyezni az FSD-vel, tehát az is egy konstans érték, tehát akkor azzal nem kell külön foglalkozni. Vagyis itt most ez a lényeg, hogy ha a sigma C kisebb, mint a sigma C0, akkor a sigma S egyenlő az FSD. De akár egyenlő is lehet vele, ugye? Tehát nem kell, hogy kifejezetten kisebb legyen, egyenlő is lehet vele, akkor még mindig ez a feltétel teljesül. Ha viszont az XC, most egy másik szint veszek elő, ha még találok egy másikat, mondjuk ezt a halványzöldet. Ha viszont az XC, vagy az X, ez itt van most, X az kifejezetten nagyobb, mint az XC, tehát kifejezetten nem XC nulla, akkor az epsilon S az kisebb lesz kifejezetten, mint az epsilon S E, vagyis ebből kifolyólag a sigma S-t azt úgy kell meghatározni, hogy ES szorozva epsilon S. Ugye ez lesz a második alaphelyzet, tehát ez az A eset, ez meg a B eset. Ez a két állapot fordulhat elő a húzott vasban keletkező feszültség meghatározása szempontjából. Akkor kis szünetet tartunk, és utána megnézzük, hogy hogyan lehet kiszámolni a vasban lévő feszültséget, hogyha ez a második, ez a B eset áll elő. Előző óra végén láttuk azt, hogy a húzott vasban keletkező feszültségre, húzófeszültségre vonatkozó semleges tengely határhelyzet, az csak a húzott vasnak a, vagy hát annak a relatív helyzete, csak a húzott vasnak a szilárdságától függ, amely hát az adott osztályú vashoz tartozóan általában körülbelül 0,5-szöröse a hasznos magasságnak. Ha viszont a semleges tengely ennél ugye nagyobb, akkor valamilyen módon, és tudjuk, hogy ekkor a semleges tengelyhez tartozóan a betonacélban lévő feszültség az megegyezik a határszilárdsággal, de hogyha az XC az nagyobb lesz, mint az XC0, akkor a sigma S egyenlő ES epsilon S az kisebb lesz, mint az FSD, tehát a húzott oldali betonacélban a feszültség mértéke az nem éri el a betonacél húzószilárdságát, és nem lesz kihasználva igazából a lehetőség határáig ez a betonacél. Kérdés az, hogy hogyan lehet meghatározni ezt a sigma S-et. Hát ehhez megint felrajzoljuk azt az ábrát, amiből kiindultunk a múlt órán is, tehát az elfordulási ábránk az most valahogy így fog kinézni. Itt továbbra is epsilon CU egyenlő 3,5 ezrelék jelentkezik. Itt van az x nagyobb, mint x nulla semleges tengely helyzet. A húzott vas magasságában lesz egy epsilon s kisebb epsilon s e érték. A beton az hát továbbra is egyenletes nyomásnak lesz alávetve ezen az XC magasságon, amely a 0,8 X-el egyezik meg, ugye? Tehát ez továbbra is így működik. Ahhoz, hogy a szigma S értékét meghatározhassuk, meg kell határozzuk először az epsilon S-nek az értékét, tehát felírjuk megint egy aránypárt, az epsilon S aránylik az epsilon CU-hoz, valamint ez a magasság aránylik ugye ehhez a magassághoz, tehát még a D-t nem jelöltem be, ugye ez a hasznos magasságnak az értéke, tehát epsilon C per, szorozva D per X nulla. D minusz X, bocsánat, per D minusz X, simán, per X. Ez a magasság, ez a D minusz X, az X nullánál nagyobb, csak az van itt jelölve, tehát ez D minusz X per X lesz. És akkor ebből ugye beírva ide az ES értékét, a sigma S egyenlő lesz ES szorozva epsilon CU, szorozva D minusz X per X, ide behelyettesítve az X helyére az 1,25 XC-t, tehát tovább írva az ES szorozva epsilon CU az ugye 200 ezerszer 0,035, vagyis 700 szorozva D minusz 1,25 XC per 1,25 XC, és akkor ennek alapján, hogyha most itt 1,25 XC-vel még le is osztunk, akkor itt lesz 700 per 1,25, vagyis megint 560 szorozva D per XC, mínusz, hát ez 700 marad, mert 1,25 per 1,25 az 1, tehát az 700, vagyis ezzel az összefüggéssel lehet megbecsülni, vagy meghatározni, hogy a húzott vasban mekkora feszültség fog keletkezni, amely tehát nyilván kisebb lesz, mint az FSD, mert ez csak akkor érvényes, ha ez a feltétel teljesül, tehát ami itt látható, az X nagyobb, mint az X nulla. Hát ezzel tulajdonképpen azt tudjuk megállapítani, hogy a semleges tengely helyére nézve és a húzott vasban lévő feszültséget figyelembe véve, ha a semleges tengely helye az kisebb, mint a semleges tengelynek ez a határhelyzete, akkor a húzott betonacélban keletkező feszültség nem függ a semleges tengely helyétől, magasságától, mert megegyezik minden esetben az FSD-vel, a húzó szilárdságával a betonacélnak. Ha a semleges tengely helye az nagyobb, mint ez a bizonyos határhelyzet az X0, akkor viszont a húzott vasban keletkező húzó feszültség az függ a semleges tengely helyétől, mégpedig ennek az összefüggésnek a alapján. Tehát ilyen formán ezt majd be lehet írni azokba az egyensúlyi egyenleteinkbe, amit majd a konkrét számítás esetében használni fogunk. Hát ez volt a húzott vasban keletkező feszültségre vonatkozó korlátnak a vizsgálata. De ugyanilyen vizsgálatot el kell végezzünk a nyomott oldalon lévő betonacélban keletkező feszültségre is, mert bár nem minden esetben számítjuk a teherbírásnál be a nyomott vasaknak a jelenlétét, hogyha azok csak valami szerelő jellegű vasat jelentenek, azonban sok esetben a nyomott vasalás is figyelembe vehető a teherbírás számításánál, ugyanúgy, mint hogy a feszültségek számításánál is, és akkor szükségünk van arra is, hogy a nyomott vasban lévő feszültséget meg tudjuk határozni, ahhoz, hogy az egyensúlyi egyenletünk felülírhatóak legyenek. Tehát akkor most a második esetben nézzük meg az X nulla vessző semleges tengely határhelyzetet. De most a nyomott vasban lévő feszültség alapján ugyanaz a helyzet, mint amit az előbb is csináltunk, csak a geometria az most annyiban változik, hogy a keresztmetszetnek az alakváltozása az továbbra is ezt követi, ezt a lineáris alakváltozási állapotot, és most is itt egy epsilon cu egyenlő 3,5 ezrelékes nyomott szélső szál összenyomódást tételezünk fel. A 2,5 az egy ilyen freudi elszólás volt, mert a magyar szabvány szerint, a régi szabvány szerint az 2,5 ezrelék. Tehát ez a különbség az Eurókód és az MS között alapvetően a hajlítási teherbírás vizsgálatában. Tehát itt továbbra is ez az érték szerepel, de most a nyomott oldalon lévő betonacélban keletkező feszültséget szeretnénk meghatározni. Vagyis itt van egy epsilon s vessző érték, és ez a bizonyos x0 vessző határhelyzet, ez úgy definiálható, hogy akkor kapjuk meg ezt a bizonyos határhelyzetet, amikor az epsilon s vessző nyomott oldali acél összenyomódás, az megegyezik az epsilon s e vesszővel, tehát a nyomott oldali betonacélnak a rugalmas határ összenyomódásával, amely számszerűen megegyezik a húzott betonacélnak a húzó húzásra vonatkozó rugalmas határértékével. Csak hát a megkülönböztetés miatt ugye ezt a vesszőt azért használjuk, hogy itt nyomott vasról van szó. Tehát akkor itt most ennek a főső övnek a geometriáját kell megvizsgáljuk, azzal a feltétellel, ugye, hogy a nyomott vasnak a tengelye az a nyomott szélső száltól ugye D vessző távolságra helyezkedik el. És hát itt is érvényes továbbiakban az a helyzet, hogy a betonban keletkező nyomó feszültség az megint csak egyenletesen működik a nyomott betonzónára annak a 0,8 x 0 magasságú szakaszára. Tehát itt ugye megint van az FCD, és az XC 0 vessző, tehát ami ebben az esetben a nyomott betonzóna magasságát fogja jelenteni, az ugyanúgy egyenlő lesz 0,8 x 0 vesszővel. No, hát akkor ennek alapján próbáljuk meg meghatározni, ugye a célunk most az X0 vesszőnek a meghatározása, ehhez megint a szokásos aránypárhoz fordulunk, tehát az X0 vesző minusz D vesző, ez a kis háromszög, meg ez a nagyobb háromszög egymáshoz hasonlóak, tehát az X0 vesző minusz D vesző aránylik az X0 vesszőhöz, valamint ugye az epsilon SE vesző aránylik az epsilon CU-hoz. Hát és akkor ebből itten tovább haladva, itt lesz egy olyan, hogy 1 mínusz D vesző per X0 vesző egyenlő epsilon SE vesző per epsilon CU. Ezt átrendezzük egy kicsit, tehát ebből a D vesző per X0 vesző egyenlő lesz. Ugye ezt áthozzuk ide, ezt átvisszük oda. 1 minusz epsilon SE vesző per epsilon CU. Ha nem rontottam el. Másképpen ugye ez úgy is írható, hogy epsilon CU minusz epsilon SE vesző per epsilon CU, és akkor az X0 vesszőt, ugye meg kell fordítani, egyenlő lesz epsilon CU per epsilon CU minusz epsilon SE vesző, szorozva D vesző. Ha minden igaz. És akkor ebből ugye a, hogyha ezt az epsilon X0 vesző az ugye 1,25-ször XC nulla vesszővel egyenlő, tehát az egyenlő 1,25 XC nulla vesző, amely tehát egyenlő ezek után ugye a 0,0035 ezrelék per 0,0035 minusz FSD vesző per 200 000, ugye ez az ES. Tehát akkor megint ugyanúgy jutottunk, mint az előbb, vagyis az XC0 vesző az a magasság, amely magasság mentén a beton egyenletesen nyomva van, és ahhoz az állapothoz tartozik, hogy a nyomott vasban éppen a határfeszültség már fellép, az megint úgy kapható, hogy ugye ezt 200 000-el megszoroztuk, vagyis itt van 700 per 1,25 az 560 per, itt pedig ugye van 700 minusz FSD. Vesző. Számszerűleg ugyanaz, mint az FSD, de mégis a vesszőt oda szokás tenni. Ez nyomott vasról van szó. Tehát az XC nulla, és szorozva D vesző természetesen, ugye? Azt még itt kihagytuk, meg itt is. Tehát ez lesz az az összefüggés, amivel a nyomott vasnak a feszültségére vonatkozó semleges tengely határhelyzete számítható. Gyakorlatilag ugyanazok az értékek vannak, csak itt nem plusz, hanem mínusz van. Ugye a húzott vasnál itt 700 plusz FSD volt, itt pedig a D vesző helyett D volt. Tehát ennyi a különbség az előzőhöz képest. Ezt az értéket, ezt C0 vesszővel is szokás jelölni, amelynek az értéke ilyen módon, hát hogyha ezt úgy többiek esetben a 400-as acélszilárdságot veszük figyelembe, ez körülbelül 2, igaz? 560 per 300, hát egy kicsit kevesebb, mint 2. Körülbelül 2. Tehát azt látjuk, hogy a nyomott zóna magasságának a felénél lejjebb vagy följebb van ez a vas, akkor már gondolni kell erre az összefüggésre. Na, tehát ez lesz ennek a nyomott vasra vonatkozó semleges tengelynek a határértéke. És ugye ennek az az értelme, hogy nem tudom, miért a belső táblát mozgatom, hogy ha a semleges tengely ennél kisebb, megint egy ilyen barnát rajzolok oda, színe, tehát ebben az esetben, ha az XC az kisebb, mint ez a bizonyos XC0 vesző, akkor ebben a nyomott vasban keletkező feszültség az kisebb lesz, mint a betonnak a határ szilárdsága, vagyis hát ugye ebből az következő, hogy epsilon S vesző kisebb lesz, mint epsilon S E vesző, és ebből pedig az következik, hogy a sigma S vesző kisebb lesz, mint az F S D vesző. Másik esetben, ha ez nagyobb, tehát hogyha az XC az nagyobb, vagy akár egyenlő ez az XC0 vesszővel, akkor az epsilon S vessző is nagyobb vagy egyenlő lesz, mint az epsilon SE vessző, amiből az következik, hogy az a sigma S vessző az meg fog egyezni az FSD vesszővel. Tehát minden olyan esetben, amikor ennél az X0 vesszőnél nagyobb a semleges tengely helye, a nyomott vasban a nyomó szilárdságát szabad a betonacélnak figyelembe venni. Ha most összehasonlítjuk a két értéket, tehát az X0 és az X0 vessző értéket, az előbb ugye láttuk, hogy az X0 az kb. A tartó magasságának a fele körül van, az X0 vesszőnek pedig a határértéke az a nyomott betonacélra vonatkozó betontakarás, ugye, mert hát gyakorlatilag ez a betontakarásnak a értéke, annak a duplája körül van. Hát, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy a nyomott vasbannak a betontakarása, ugye a teljes magasságnak a tizedek körüli érték, vagy annál akár kisebb is egy normál keresztmetszet esetében, akkor ez az X0 vessző, ez mondjuk olyan 0,2 teljes magasságban van, míg az X0 az pedig 0,5 körüli teljes magasságban van, vagyis az X0 vessző az soha nem lehet nagyobb, mint az X0. Amiből az következik, hogy ha normálisan vasalt keresztmetszetünk van, akkor általában mind a két oldali betonacélban a határszilárdságot szabad figyelembe venni a betonacél tekintetében. Ugye itt nincs probléma, tehát ebben az esetben azt kapjuk, hogy a nyomott vasnak a feszültsége nem függ a semleges tengely helyétől, hát annyiban függ, hogy a semleges tengely az kisebb, mint az X0 vessző, de azon belül már tök mindegy, hogy hol van. Minden, nagyobb, mint az X0 vessző, tehát akkor már mindegy, hogy hol van, mindig az FSD vessző számítható. Tehát gyakorlatilag a nyomott vasban mondhatjuk, hogy az eseteknek a 99%-ában mindig a nyomó határfeszültség figyelembe vehető. Ha viszont ez az eset áll fenn, hát akkor ki kell számoljuk megint csak a vasnak a határ vasban keletkező feszültséget, most már a semleges tengely magasságának a figyelembevételével. Tehát most ezt a barna esetet vizsgálva, tehát amikor az XC az kisebb, mint az XC0 vesző, akkor hát most egy ilyen, ezt az aránypárt kell valahogy itt ennek a háromszögnek az arányát figyelembe venni, és abból meghatározni az epsilon S vesszőt. Tehát az epsilon S vesző akkor aránylik az epsilon CU-hoz, mint az X0 vesző minusz D vesző, bocsánat, X vesző minusz D vesző aránylik a mihez? Az X veszőhöz, vagy hát az X-hez most tökéletesen mindegy, hogy melyiket írom föl. Vagy hát ezt akkor úgy is írhatom, hogy ez epsilon CU, és ide az X veszőhöz írhatom az 1,25 XC veszőt, igaz? Tehát 1,25 XC vesző minusz D vesző per 1,25 XC vesző, amikor áttérek az X-ről az XC-re, és akkor a sigma S vesző, az pedig ES epsilon S vesző, vagyis egyenlő lesz, ugye az ES szorozva epsilon CU, szorozva 1,25 XC vesző minusz D vesző per 1,25 XC vesző. Ugye ez megint 700, mert 200 ezer szorozva 0,35. Akkor ez, hogyha itt lehoztam a kettőt, és külön veszem őket, akkor itt ez az első tag, ez marad 700. Itt pedig minusz D per 1,25 XC szorozva 700, az pedig 560, tehát minusz 560 per 560 szorozva D vesző per XC vesző. Igaz? Vagyis tulajdonképpen itt most mi történt? Megfordult. Az előzőnél 560 D per XC minusz 700 volt, itt pedig 700 minusz 560 D vesző per XC. Tehát a D-nek a szerepét felveszi a D vesző, és itt az XC, a gyakorlatilag XC, vagy XC vesző az teljesen mindegy, tehát az a semleges tengernek a tényleges helye. Vagyis ezzel az összefüggéssel lehet meghatározni a nyomott vasban lévő feszültséget, amely tehát ezek után csak a semleges tenger relatív helyzetétől függ. Ugye ez az X per D vesző, az tulajdonképpen hát nem más, mint a C vesző érték. Ugye a kettő aránya az egy ilyen fajlagos nyomott zóna magasságot jelent. Na, hát akkor most már mindent tudunk, amit tudni kell ahhoz, hogy egy konkrét esetben ki lehessen számolni egy keresztmetszetnek a törő nyomatékát, vagy nyomatéki terbírását, és akkor nézzük meg, hogy ez a valóságban akkor hogy fog kinézni. Tehát egy keresztmetszet törőnyomatéka. Egy klasszikus derékszögű négyszög keresztmetszetet, hogy itten konkrétan is lehessen írni dolgokat, figyelembe véve, amelynek a magassága mondjuk H, a szélessége pedig mondjuk B, és benne van az a szokásos vasalás, amely tehát áll ebből a keresztmetszetet körbevevő kengyelezésből. A vasalásnak a egységét biztosító hosszvasakból, illetve teherbírást biztosító oszvasakból. Tehát itt van például két körátmérő, mit tudom én, 16-os vas, itt pedig van négy körátmérő 20-as vas például. Betontakarásokat meghatározva ugye a D vesszőérték, meg a D érték is kiadódik. És akkor hogyan lehet most apró pénzre váltani, amit ott láttunk? Az egyensúlyi egyenleteknek a felhasználásával. Az egyensúly, mint a legfontosabb követelmény alapján, ugye az egyes volt a vetületi, amely, hát most ugye átalakítva ezt a keresztmetszetet egy idealizált keresztmetszet T, ahol ugye a H, a D vesző, meg a B jelentik a geometriai adatokat, és akkor itt van AS és AS vesző vasolásunk. Most a konkrét számoktól tekintsünk el. Ugye a vetületi egyenlet jelenti, hogy a keresztmetszetben keletkező belső normál erők összege nulla kell legyen. Ehhez ismernünk kell a betonzóna nyomott szakaszának a területét, amit AC-vel szokás jelölni. Azt pedig akkor ismerjük, hogyha ismerjük ezt az XC nyomott zóna magasságot. Tehát ezek után a vetületi egyenletünk úgy fog kinézni, hogy NC plusz NS vesző. Ezek lesznek a nyomóerők a keresztmetszetben, ugye a betonban lévő, meg a betonacélban lévő nyomóerő. Mínusz az NS, ez a húzott vasban lévő húzóerő, egyenlő kell legyen nullával. Ez akkor általánosan úgy írható, hogy AC, ez a nyomott betonzónának a keresztmetszetű területe, mint hogy a számítási feltételünk szerint ez egyenletes FCD feszültséggel van terhelve, a betonban lévő nyomóerő az végül is ez lesz, igaz? AC szóval FCD, plusz AS vesző szorozva szigma S vesző, mínusz AS szorozva szigma S egyenlő nulla. Ebben a képletben, ha megnézzük, ugye ez az AC az függvénye lesz az XC-nek, tehát hogy milyen magas a nyomott zóna magassága. A nyomott betonacélban lévő feszültség ugyancsak függvénye lesz az XC-nek, az előzőek szerint, és a húzott vasban lévő feszültség is függvénye lesz az XC-nek, ugyancsak az előzőek szerint. De ez nem egy folytonos függvény ennél a kettőnél, hanem egy szakadásos függvény, tehát egy bizonyos értékig X-nek a reciprokától függ, onnantól kezdve meg konstans. Ugye? Tehát itt most valamit feltételeznünk kell. Minden esetre, hogyha ezt részletesebben akarom írni, akkor ugye az AC függvénye az XC-nek szorozva FCD, plusz AS vesző szigma S függvénye az XC-nek szintén, mínusz AS szorozva szigma S, aki szintén függvénye az XC-nek, egyenlő nulla az általános egyenlet. Ha most egy derékszögű négyszög keresztmetszeten van, akkor az AC XC függvényeként ugye az egyszerűen B szorozva XC lesz. Plusz, és akkor itt általában feltételeket szoktunk tenni, hogy mi alapján számítsuk ezt a két értéket. Hát a legtöbb esetben, mint mondtam, a nyomott beton acélban lévő feszültség az meg fog egyezni a nyomott beton acélnak a nyomószilárdságával, tehát általában AS vessző, szorozva FSD vessző lesz a nyomott beton acélban fellépő feszültség. És ha optimisták vagyunk, akkor, és jól van vasalva tartunk, akkor itt is az eseteknek mondjuk 80%-ában feltételezhetjük azt, hogy szintén a nyomó, a húzószilárdsága lép fel a betonacélnak, tehát AS szorozva FSD egyenlő nulla. Egyszerű. De, igen, FCD-vel meg kell szorozni, mert annélkül csak egy terület. Köszönöm. Tehát BXC FCD, az a már egy erő, plusz AS vesző, FSD vesző, ez az optimista kiindulási feltétel, de az eseteknek nagy részén ez beszokott következni. Már csak azért is, mert majd fogjuk látni, hogyha tervezünk egy keresztmetszetet, akkor a tervezésnél célszerűen abból szoktunk kiindulni, hogy a betonacélok ki legyenek használva a szilárdságukig, tehát figyelembe lehessen venni bennük ezt az FSD-FSD vesző értéket. Tehát tervezésnél ez egy feltétel szokott lenni. Emiatt, hogyha határnyomatékot akarunk számolni, akkor is célszerű ezt a feltételt figyelembe venni. Hát ebből pedig rögtön látható, hogy az XC az kifejezhető direkt módon. XC egyenlő AS FSD mínusz AS vesző FSD vesző per B szorozva FCD. Tehát egy derékszögű négyszög keresztmetszet esetén a semleges tengelynek a helye ezzel az egyszerű képlettel meghatározható. Tulajdonképpen az azt jelenti, hogy ezek a húzott vasaim, ezek a nyomott vasaim. Ugye a kettő között van egy távolság, ugye az egyik egy nyomóerő, másik egy húzóerő. Ha a kettő azonos lenne, és a karral beszorzom, akkor az ad egy nyomatékot. Ugye? De, mivel hogy a nyomott zónában kevesebb vasam van, gyakorlatilag mindig, mint a húzott zónában, ezért ez a nyomóerő ez kisebb, mint a húzott vasban lévő húzóerő. Tehát a nyomaték, amit ez a nyomott vas föl tud venni, ez csak akkora, amikor a nyomott vasban lévő erő szorozva az ő karjával. Kell hozzá még beton is, betonban lévő nyomóerő, amely kiegészíti ezt a nyomatékot akkorára, amekkora a keresztmetszet által felvehető teljes nyomaték lesz. Ugye tulajdonképpen két részből áll a nyomatéki ellenállása a keresztmetszetnek. Az egyik része, amit a nyomott beton tud felvenni, a másik része, amit a benne lévő nyomott vas. Ha a nyomott vasat elhanyagoljuk, vagy azt mondjuk, hogy az csak szerkesztési célra van benne, és a terbírásnál nem veszük számításba, mert kicsi a hatása, akkor azt is megtehetjük. De lehet olyan eset, amikor szükség van arra, hogy a nyomott vasat is beszámítsuk a terbírásba. Tehát ilyen egyszerűen ez kiszámítható. És most már csak azt kell ellenőriznünk, hogy ez az optimista feltétel ez tényleg teljesül-e. Tehát akkor most meg kell nézzük, hogy tényleg igaz az, hogy FSD-vel és FSD-vesszővel szabad számolni. Tehát akkor most ellenőrzés jön, amely szerint, hogyha az X nulla, XC nulla vessző, az tényleg kisebb, vagy akár egyenlő, mint ez az XC, amit itt meghatároztunk, és ez az XC, ez tényleg kisebb vagy egyenlő, mint az XC nulla, ugye ez a nyomott vasra vonatkozó semleges tengelyhatárhelyzet, ez a húzott vasra vonatkozó, akkor hurrá, mert akkor tényleg igazunk volt, akkor ez az XC, ez tényleg rendben van. Tehát, hogyha ez teljesül, akkor az XC az jó lesz. Hát, ha ez a feltételünk nem áll fenn, akkor sajnos módosítanunk kell az egyenletünket. Tehát, hogyha nem teljesül, mert például, és ez szokott inkább előfordulni, az jön ki, hogy az XC az nagyobb, mint az XC nulla, vagyis a húzott vasra vonatkozó semleges tengely határhelyzet, hát akkor a sigma S, vagyis az FSD helyére azt kell beírnunk, hogy sigma S egyenlő, hogy szólt a képlet, 560 szorozva X, most fejből kéne megmondani, igen, 560 szorozva D per XC minusz 700, ugye? Hát ezt kell oda beírni e helyére. Vagyis az egyenletünk az átalakul egy másodfokú egyenletté, hát amelyet még talán ebben a korban még, vagy már, vagy nem tudom, meg tudnak oldani a megfelelő megoldó képlet segítségével. Vagyis az XC ebből kiszámítható lesz, és hát ennek alapján újra meghatározva megkapjuk azt a jó XC értéket, amely jel most már tovább lehet majd számolni. Attól nem kell félni, hogyha ez a feltétel alakul ki, akkor a FSD vesszőt is esetleg módosítani kell, mint az előbb láttuk, hogy az XC nulla vessző az mindig kisebb lesz, mint az XC nulla maga. Tehát a FSD vesszőnél akkor tarthatjuk az előző értéket. Hát még lehet egy másik eset az XC-re, hogyha az XC az kisebb lesz, mint az XC nulla vessző, vagyis ott az a felső ábra szerinti érték, hát akkor az FSD vesszőt kell helyettesítenünk, tehát az FSD vessző helyett be kell írni a sigma S vesszőnek a képletét, ami ennek a fordítottja, ugye 700 minusz 560 szorozva D per XC, és akkor ezt pedig ide kell beírjuk. Megint egy másodfokú egyenletet kapunk, tessék? Azt hittem, hogy valamit szeretem mondani. Másodfokú egyenletet kapunk, megint csak megoldható, tehát az XC-t végül is ilyen formán ki tudjuk számítani. Valami probléma van? D vessző, XC vessző. Nagyon igaza van. Na, tehát az adekvát képletet kell használni nyilván. Tehát végül is az XC-t azt ki tudjuk számítani ennek alapján, és ha az XC-nk megvan, akkor pedig nincs más hátra, mint a nyomatéki egyenletet felírni. Tehát a második egyenletünk az a nyomatéki egyenlet, amely nyomatéki egyenletet praktikusan bárhová fel lehet írni a keresztmetszet bármely vonalára, de praktikusan úgy célszerű felírni, hogy egy erőnek a nyomatékát azt lehetőleg semlegesítsük. Tehát például a húzott vasaknak a súlypontjára célszerű felírni ide, de mondom, például tehát ide, vagyis ugye akkor azt fogjuk kapni, hogy AC, ez a betonnak a nyomott zónának a magas területe, ami XC-nek a függvénye, szorozva az FSD-vel, és szorozva a Z C, tehát az a betonban lévő nyomóerőnek a támadáspontja és a húzott vas támadáspontja közötti távolság. Tehát ha itt van az NC, akkor ezt nevezzük ZC-nek, ezt a távolságot. Tessék? FCD, igen. FCD szer ZC, kezdek dekoncentrált lenni, nem van baj, azért vannak segítőim, úgyhogy nem probléma. Tehát ZC szintén az XC-nek a függvénye, plusz az AS vesző, és akkor ide beírom a szigma S vesszőt, ami attól függ, hogy most az XC az milyen volt, szorozva D minusz D vesző. És ez egyenlő az MRD-vel, tehát ez lesz az a határnyomaték, amely ugye a külső tertől függetlenül, mert a külső terekről nem beszéltem. Tehát ez csak a keresztmetszet határ elfordulása alapján meghatározható, az a legnagyobb nyomaték, amit az a keresztmetszet kibír törés nélkül. Tehát ez lesz az MRD, és ezt kell majd összehasonlítani a külső terből meghatározható MED nyomatékkal, amely nél ennek nagyobbnak kell lenni, ha azt akarjuk, hogy a szerkezetünk megfeleljen. Hát akkor így végül is ezen úgy gondolom, hogy végigfutottunk, majd nyilván fognak példát is alkotni erre gyakorlaton, és meg a következő órán majd egy picit, egy-két dolgot még ehhez hozzáteszünk, például azt, hogy tervezni hogyan lehet egy keresztmetszetet ennek alapján. Köszönöm szépen, jövő héten akkor találkozunk ismét.